első 11 versét olvassuk, így hangzik a Szent Ige. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek, és mondta az asszony a kígyónak, a kert fájának gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek, abból megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelve, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a belelevő férjének is, és az is evett. És megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet aggattak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta neki, hol vagy? És mondta, szavadat hallottam a kertben, és megijedtem, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És mondta ő, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy, vagy talán ettél a fáról, amelyről tiltottak, hogy arról ne egyél. Eddig olvassuk a Szent Igét. Kedves testvérek, mindig felidézzük újra, hogy ebben az egyházi esztendőben bizonyos hitelvi kérdésekről gondolkodunk, annak az igének a felhasználásával, azt a mottót választ, vagy mindnyáján Istentől tanítottak lesznek. János evangéliumának a 6. részében található ez az ige. És hát most arról a hitcikkelyekben, hitágazatokban is rögzített problémáról kell beszélnem, amiről nem szívesen beszélünk, de muszáj. Ez pedig annak a kérdése, hogy mi is az, ami elromlott. Mit nevez a Biblia bűnnek, ami körülöttünk, bennünk van, amire a héber Bibliának 5 különböző fogalma van egyébként, erre most nem fogunk feltétlenül kitérni, de a tévedéstől a vad lázadásig, dacig sokféle formája van annak, hogy az ember szembefordul azzal az isteni akarattal, ami ott van a lelke mélyén, a teremtésével egyidejűleg beléplántálva. Tehát amikor valami elromlik, akkor az Isten és az ember közötti viszony romlik el elsősorban, az ember mértéket és irányt téveszt, veszít, és hát ennek a következményei a gyakorlatban rögtön megmutatkoznak. Ennek a vasárnapnak egyébként az egyházi esztendőben okulia neve, az okulás szót ismerjük persze, az Istenre való figyelés vasárnapja ez, és szemem szüntelenül az Úrra néz, idézzük ilyenkor az igét. Hát különösen nehézé teszi ezt a mérték és iránytévesztést az, hogy az Úrra nézünk, és akkor a távolság, az elszakadás még sokkal fájdalmasabbá lesz. A Biblia ezt az egész problémát, mint egyébként minden lényeges kérdés valamilyen történetbe ágyazva mondja el, hogy számunkra a dolog egyértelmű legyen, lehetőleg kérdéseik jól vetődhessenek fel, és így meglepő módon egy élővénnyel kezdi a mai szakaszunk a problémát boncolgatni, és pedig egy kígyóval, aki párbeszédet folytat az asszonnyal. A Jelenések könyve is beszél ama régi kígyóról, akit a sátánnal azonosít a Biblia, sátán Isten teremtménye, angyala, itt ezt úgy juttatja kifejezésre a szöveg, hogy a mezei vadak között teremtményként jeleníti meg a kígyót. A mezei vadak nem a házi állatok ellentétét képező élővények gyűjtő fogalma, hanem itt nyugodtan mondhatnánk Isten teremtményeit. Tehát bármilyen különös is, a kígyó vagy a sátán is Istennek a teremtménye. Nem hiszünk abban, hogy két teremtő létezik, vagy hogy Isten nélkül, akaratán kívül jönnek létre bizonyos negatív személyek, jelenségek, erők. A kígyót is Isten teremtette. Nagyon sok gondolatot indíthat el ez, mert akkor hát milyenre is teremtette őt a Isten, ez az első kérdésünk, de arra nincs most időnk, hogy mindenbe vele mélyedjünk. Most abban a pillanatban vizsgáljuk ezt a teremtményt, amely a történetünk megértéséhez szükséges. Azt mondja róla a Biblia, hogy ravaszabb volt a többi teremtménynél. Nagyon érdekes, hogy ez a ravasz szó egyébként előkerül Jézus egyik beszédében is, amikor ennek a körök megfelelője persze, amikor a tanítványait kiküldi az ellentmondásos világba, és azt mondja, hogy legyetek ravaszok, vagy másik evangélium szerint eszesek, mint a kígyó, és szelidek, mint a galambok. Az a helyzet ugyanis, hogy ez a ravasz szó a héberben az okosságot is jelenti, de a gonoszságot is. Tehát mondjuk így, hogy egyfajta gonosz okosság az, ami a kígyót jellemzi, nem szabad lebecsülni, és nem szabad azt gondolni, hogy ahogy a népmesékben az ördög rászedhető, elérhető, hogy leszálljon a nagy kondérról, amiben az arany van, vagy be tudja csapni az okos paraszt annak érdekében, hogy a családjának élelmet tudjon vinni, ez nem működik a valóságban. Tehát nem szabad alábecsülni, azt kell mondanunk, hogy Istennek talán a legvilágosabban gondolkodó teremtménye, a világosság hordozó, és az egyik neve Lucifer név, az valami ilyesmit jelent, talán a világosság teremtésénél bicsaklott meg az élete, Isten villanyszerelőnek akarta őt használni, ő meg Edisonnak képzelte magát, és ebből adódott az a törés, aminek a végén hát kisikott az élete, de ettől még egy sértett, büszke ravasz, okosságát nem jó dolgokra használó teremtménye az örökkévalónak. És az ő okos ravasz gonoszsága határozza meg nagyon sok embernek a gondolkodását. Mondok egy példát, ha már valaki a politika kapcsán imád kért, hogy a politikusok között, de az átlag választópolgárok körében is dílik az a hit, hogy a politika az úgy a lehetőségek tudománya, hogy semmitől nem szabad visszariadni, hogyha azzal sikert érhet el az ember, és gátlástalanul mindent meg kell lépni, lehetőleg úgy, hogy az ember aztán ne legyen számon kérhető. Hát ilyen nincs. Ez az a fajta okosság, okos gonosz ragasság, amivel a kígyó jelenik meg, és eredményt kínál, eredményt ígér Isten kihagyásával. Tehát hagyjuk ki Istent, és akkor olyanok leszünk, mint ő. Győzni tudunk, eredményt érünk el, uralkodni tudunk a világon, ahogy a megkísértés történetében Jézusnak is ajánlja a kísértő, ha leborulva imádsz, akkor tiéd az egész világ. Mindig ennek dőlnek be politikusok, és azt hiszik, hogy az egész világot megnyerhetik, és nem ismerik azt a bibliai mondást, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt van, mert mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Semmit. Az ember nem adhat, Isten adhat váltságot egyedül a bűnös lélekért. Tehát a kígyó, amelynek az okosságával semmelyik teremtett élőlény nem versenyezhetett, ő jött oda az emberhez. Mondjuk így, hogy az ember megkísértésénél Isten minőségi ellenfelet választ. Ez egyáltalán nem tölt el bennünket örömmel, inkább óvatossággal, inkább alázattal, és inkább annak a készségével, hogy segítséget fogunk kérni, mert aki velünk szemben van, az okosabb, ragaszabb, nem tudjuk kellőképpen megvédeni magunkat. Vannak emberek, megint csak kísértés ez, balgán azt képzelik, hogy elbírnak mindenféle erővel, és amivel nem bírnak el, hát azzal az Isten sem tud boldogulni. Nem így van. A bölcs, az igazán bölcs és felelősen gondolkodó ember, amivel nem bír el, abban segítséget kér. Nem azok a bölcs nemzetek, amelyek háború idején meg akarják mutatni ilyen magyaros virtussal, hogy majd ők egyszer elbánnak a Szovjetunióval, meg Amerikával. Mindenkinek hadat üzentünk annak idején, és azt gondoltuk, hogy mi majd a régi magyar virtussal győzni fogunk. Ez nem működik. A bölcs nemzetek szövetséget kötöttek a gonoszszal szemben, és sokkal nagyobbak voltak, mint mi. Tehát a bölcs az, aki nem becsüli le a ravasznak a gonosz okosságát, hanem támaszkodik azokra az örökkévaló értékekre, és segítségül hívja az Úrnak nevét. Sokan gondolkoznak azon, hogy miért az asszonnyal próbálkozott a kígyó, és ebből támadt aztán a középkornak az a egyik nő ellenes gondolata, ami miért a nőt alacsonyabb rendűnek gondolta. Hallottam egy kedves asszonytól, igen, bölcsmondás volt ez, hogy hát jól tudta a kígyó, hogy az emberrel ő csak az asszonyon keresztül tud elbánni, és hogy olyan hatalma van a nőnek a férfi felett, amit Isten adott, és ezen is érdemes elgondolkodni, hogy amikor az örökké való látta az ember magányát, társra való vágyakozását, akkor olyan társat adott, aki őt is felettetni tudja, tehát az ő parancsát, az ő normáit is zárójelbe hajlandó tenni a férfi a nőnek a kedvéért. Ez megint csak Isten nagyon alulságát. Tehát az előbb azt mondtuk, hogy emberhez méltó ellenfelet küld, minden mezei vadnál ravaszabb, okosabb teremtményt, akkor itt is azt mondhatjuk, hogy Isten olyan hatalmas erőt teremtett bele a szerelembe, ebbe az emberi, speciális emberi vonzalomba, amely nagyon kérdésessé tesz mindenféle egyéb meggondolást. Hát minden így történt, hogy a kígyó az asszonynál próbálkozott és párbeszédet folytatott vele. Nagy kérdés itt, hogy szabad-e a kísértővel párbeszédet folytatni. Az ember mindig belemegy. Mindig úgy érzi, hogy ki tudja magyarázni a dologból, és hogy általában az méltó az emberhez, hogyha párbeszédet folytat. Vannak pillanatok, amikor nem. Jézus saját perében nem folytat párbeszédet igazán vádlóival. Talán egyszer szólal csak meg, amikor azt mondja Pilátusnak, hogy semmi hatalmat nincsen fölöttem, de ez nem párbeszéd ott abban a pillanatban. Tehát van úgy, hogy a szavak, az érvelés nem arra való, hogy a jó nyilvánvalóvá legyen, és éppen ezért az ember nem teszi bölcsen, ha belemegy. Itt Éva belement ebbe a párbeszédbe, és megbeszélték, hogy Isten hogyan is képzelte el az embernek az életét. Ugye azt veti fel a kígyó, tényleg igaz-e a hír, ami itt terjed, hogy Isten azt mondta, hogy a kert egy fájáról se egyetek. Ugye a kérdésben benne van a válasz, teljesen átláthatónak tűnik. Hát akkor mit egyetek, hogyha a kert egyik fájáról se ehettek? És az, hogy válasza nagyon kerek és kielégítő, amikor elmondja azt, ahogy ő tudja ezt a történetet. Isten pontosan megmondta, hogy a kert minden fájáról lehet enni, minden jót ismerhetett az ember. Ugye amikor megkapja a jó és a rossz együttes ismeretének az ígéretét, akkor lehet, hogy a rosszat a szónak abban az értelmében, hogy tapasztalata lett volna róla, nem ismerte. De a jót igen. A kert összes fájáról lehet enni. Az élet fájáról is, mert az is ott volt a kert fáj között. Nagyon érdekes, hogy nem az volt a középpontban. És az is érdekes, hogy a középpontban volt az a fa, amelyről viszont nem lehet enni. Tehát nem úgy elvegyítve a kertfái között, nehezen rátalálható módon, hanem minden pontról jól látható módon. Senki nem mondhatta, ugye ketten voltak összesen, hogy nem tudjuk melyik, annyira összetéveszthető a többivel. Mindegyiknek van szára, gyökere, levele, ez is egy szép fa, többi is egy szép fa. Hát most honnan tudjuk, hogy melyik az, amelyik tilos, tabu? Hát ez volt a kert közepén, a leginkább látható helyen. Ezt az egyet vette ki Isten a teljességből, az összes többiből. Miért van ilyen fa a kertben, tesszük fel a kérdést, miért provokál bennünket az Isten egy ilyen látható fával? Miért teszi próbára a nagykorúságunkat, azt a szövetséget, ami láthatatlanul is, talán kimondatlanul köttetik, amelyiknek az egyik oldalát, az ő hűségét és nagyvonalúságát és gazdagságát látjuk. De mi még nem vizsgáztunk, mi még nem mondtuk meg, hogy készek vagyunk-e önként elvből támogatni az Isten elgondolásait. Hát egy fa az, amiről tilos venni, és valahol a gondolataink középpontjában mindannyiunknak van egy ilyen fája. Nem mondhatjuk azt, hogy ami az egyiknek tilos, mindaz tilos a többieknek. És hát vannak persze ilyen általános dolgok, de azt mondhatjuk, hogy mindenkinek van egy ilyen központi fája, ahol különösen is láthatatlan és vékony a kerítés, és különösen is könnyen átléphetők az ő számára a határok. Ez a fa egészen biztosan nem ijesztő és taszító. Nincsenek szörnyű köcsörtös ágai, mint hogyha karmok lennének azok, amelyek az embert ijeszgetik. Nem néz ki úgy, hogy föl kéne rá mászni, hogy aztán letörjön az ág és nyakunkat szegjük. Nincsenek ilyen jelzések ezen a fán. Nincs rá kitéve tábla, hogy fogyasztani tilos, mert méreggel permetezve. Biztos láttunk már ilyen fákat a gyümölcsös kertben, és nem olyan a gyümölcse, nem abban van a halál, mint annak idején Hófehérkénél, hogy ugyan a gonosz mostoha egy előtte megfüggette azt a gyönyörű almát valamilyen szörnyű, gyorsan övő méregben, mert néhelyt rányílik a szeme a nőnek erre a fára, rögtön olyasmiket lát, hogy jó a fa az eredetben. Tehát igazán kívánatos a gyümölcs, kedves a szemnek. nagyon tetszik neki ez a gyümölcs, és hogy van benne valami sejtelmes ígérete annak, amiről a kígyó beszél. Valamilyen tapasztalatot rejthet ez a titok, amit érdemes az embernek, sőt, feltétlenül szükséges megszerezni. Enélkül nem lehet élni. Tehát az élet nem kerek, nem teljes. Meg vagyunk fosztva valamitől, és ezért Isten tilalma eltörpül amellett, a bátorítás mellett, amit a kísértő fogalmaz meg itt, aki minden további nélkül hazudtolja meg Istent, és vádolja meg féltékenységgel. Az a gondolatunk, hogy Isten féltékeny a mi sikereinkre, ez elég általános. Tehát Isten nem szeretné, ha olyanok lennénk, mint elfelejtjük, hogy de hiszen a saját képére teremtett. Tehát nem mond igazat a kísértő, igenis azt szeretné, ha olyanok lennénk, mint ő. Legyünk olyanok, mint ő, a megtérés, a reformálódás, Krisztus képére való átalakulás, erről szól. Legyünk olyanok, mint Isten. És mi ezzel a közvetítő emberi képpel, a Krisztus képére való átformálódással lehetnénk olyanok, mint Isten, mert benne lehet szemlélni az ő tetteiben, az ő életében, hogy milyen lenne Isten, ha a Földön járna e korlátozott körülmények között, és ezért nevezhetnénk magunkat keresztényeknek, krisztusiaknak, mert fölvettük azt a képet, amire visszaformálódhatunk az ő segítségével, mert igenis Isten a maga képére teremtette az ember. De mi úgy érezzük, hogy valamit el kell foglalnunk, amit Isten birtokol, és ami nekünk jár. És ez az, ami miatt bukik meg az első ember, és azóta mi mindannyian megbukunk a magunk hasonló párbeszédeiben. Ez a jónak és gonosznak tudása, ez talányos kifejezés, lehet, hogy egyszerűen csak egy szólásmondásról van szó, és minden tudást kell érteni alatta. Tehát mindent tudunk, ugyanúgy, mint ő, minden tudó leszünk, de van egy másik jelentése is, hogy ami a tíz parancsolat végén jelenik meg a nekívánt tilalmában, hogy úgy tudunk elérni egymással ellentétes, és megőrizni egymással ellentétes dolgokat, hogy jól járjunk. Tehát valamit megszerezni, ami tilos, és közben megőrizni azt a fajta méltóságot, ami kárba vész néhány. Valamit elveszünk, ami nekünk nem jár. Hát szakasztott az asszony a gyümölcsből, itt a cselekvés igény azt fejezik ki, hogy ez valahol nem a lélek mélyén játszódik le, hanem történetről van szó, több lépcsős történetről. A bűn mindig ilyen, nem csak valahol bennünk kavarog, hanem megtörténik, megteszi, szakít, eszik, ad a vevő férjének is bűntársává téve ezzel őt, szeretetből igazán, mert abból akar adni, ami neki is jó. És akkor az eredmény nagyon tanulságos, abban mutatkozik meg, hogy észreveszik, hogy mezítelenek, és ez zavarni kezdi őket. Nem arról van szó, hogy ott ebben a szűk társaságban, ahol férj és feleség vannak együtt, a ruhátlanság az, ami őket zavarja. Nem azt veszik észre, hogy nincs a férfi díszmagyar, és az asszonykán pedig ennek megfelelően a szintén díszes hímzett ruhadarabok, legalább egy pongyola, sejtelmes pongyola, az sincs, nem ez a problémájuk. Hanem úgy lehetne ezt a kifejezést érthetőbben fordítani, hogy lehullott az állarc. Hogy önmaguk előtt is pőrén mutatkoztak meg, vagy még inkább, még keményebben kivetkőztek önmagukból. Ez az igazi jelentése, hogy nem ismertek magukra. Az történt, hogy ezután, a dolog után nem lehetett rájuk ismerni. Más emberré lettek. Kivetkőztek magukból. Ugye ezt akkor szoktuk mondani, amikor valakiből hirtelen előbújik a vadállat, és azt az embert, akit eddig barátságos, kedves, segítőkész embernek ismertünk, átmenetileg ilyen szempontból elveszítettük, és valami olyasmit visz véghez, ami gyakorlatilag helyrehozhatatlan utána. Tehát az történt, hogy kivetkőztek önmagukból, más emberré lettek, és ebből a helyzetből a maguk erejével nem tudtak többé visszajutni. Nevetséges ellenintézkedéseket kezdtek tenni. Ez a furcsa öltözködés ezt juttatja kifejezésre. Ugye hát nem volt Szabó abban az időben még, és nem voltak olyan anyagok, amikkel akár csak Isten is majd később felöltözteti őket, az először az örökké való kezenyomán valósul meg, hogy bőrruhákat öltöztet rájuk, hanem hát elkezdték a fának a leveleit maguk köré aggatni. Itt van egy ilyen általános tévhit, hogy ez egy almafa volt, és almát tettek ollenek, nyoma sincs, ott nem terem alma egyébként se. Megvan ennek a története is, hogy miért almát szoktak mondani, középkori tévedés ez. Valószínű, hogy fügefa volt, mondja a rabinikus bölcsesség, miért mentek volna egy másik fához, a fügét, fügefa levelet raktak maguk köré, hát a fügének nagyon finom a gyümölcse. Tehát lehet, hogy a tiltott gyümölcs a füge volt, de nem a növénytani kérdések miatt volt ez tiltott gyümölcs, lehetett az fügefa, vagy diófa, vagy almafa, vagy bármi, arra volt kitérve a tilos tábla. A gyümölcs ennek is édes, és miért menjenek egy másik fához bűnüket leplezni. A fügefa level erre megfelelően alkalmas volt. Tehát nevetséges rejtőzködés kezdődik meg, ami máig tart. Mindenki tudja, hogy a fügefa levél mit jelent. Fügefa levél, ami rosszul átszázza az elkövetett hibát, bűnt, tévedést. Mindenki átlát ezen az igyekezeten, ezen az átszázáson, legfőképpen pedig Isten, aki megjelenik a nap végén, a hűvös alkonyat idején, aki elől elkezd az ember rejtőzni, és ez a rejtőzködés azóta tart. Azóta érzi úgy az ember, hogy Isten ellenség. Azóta kell szüntelenül arról prédikálnunk, hogy Isten nem ellenség, hogy nem ő előre kell futni. Ez a változás, ez a magunkból való kivetkőzés, ez olyan mérvű, hogy a tékozó fiú történetében azt látjuk, hogy a testvér nem is akarja többé látni a testvért a másikban. És ez is jellemző ránk ebben a világban. Egyedül az atya látja, hogy ez mégis az én fiam. De másik ember nem lát többé testvért benne. És ez a rejtőzés, ez az örök ellenséglátás, ez a paranoia. Ez a küzdelem, ez átragadt Istenre is, aki ellenségem, elhittem, hogy ő ellenem van, féltékeny, vissza akar bármit tartani, és nem tudtam, hogy az az állapot, amiben a vele való szembenállás következtében kerülök, az valóban ellenségévé tesz, de nem úgy, hogy ő harcolt ellenem, és hogy abból az állapotból nem fogok többé ő nélküle kijutni, és hogy másféleképpen már engem fog vádolni a vádló, aki eszembe fogja jutatni, milyen mélyen megszegtem az isteni törvényeket, és szembefordultam azzal, aki jó. és nem tudok mit válaszolni ezekre a felvetésekre. Még azokat a szavakat érintsük meg egy pár pillanatig, amiket itt Isten mond ki. Az egyik ez, hogy hol vagy. Az egyik kijelentés. Ezt kiáltja bele az alkonyatnak a csendjébe. És ezt a kérdést halljuk újra és újra. Ennélkül talán nem tudnánk meghatározni, kimondani azt, hogy elvesztem. Kimondani azt, hogy tarts meg, Uram, mert elveszek. Hol vagy? Ez az ő kérdése segít abban, hogy realizáljuk a bekövetkezett távolságot. A másik ilyen kérdése és megszólalása, ki mondta neked? Ki mondta neked, hogy ez itt nem vagy? Tehát azzal való szembesítés, hogy de hiszen olyan valakinek az érvelését fogadtuk el vele szemben, aki hát a ravaszabb is minden teremtménynél, de a mezei vannak egyike. Az egyik oldalon van az örökké való, aki mondott valamit, és a másik oldalon van a mezei vadak, az általános isteni teremtmények egyike, még ha az ravaszabb is a többieknél. Ki mondta neked, hogy rúgd fel ezt a megállapodást? Ki mondta neked, hogy jobb lesz? Hogy vajon végig gondoltad-e, hogy ki van az egyik oldalon, és ki van a másik oldalon? Az egyik oldalon a befeketített, a megvádolt, lejáratott teremtő, aki mindent megadott ahhoz, hogy boldog légy a kertben, a másik oldalon, aki csupán teremtmény, nem tud adni semmit, csak elhárítja az útból azokat az akadályokat, amelyek a védelmedet szolgálták eddig. Hát talán az volt ma a feladatom, hogy ezt a nehéz problémát, amit a hitvallásokban nem tudunk megkerülni, az Isten és ember között elromlott viszont szemléltessem. Annak a jelzésével, hogyha valaki ezt feloldhatja, akkor az Isten maga részéről megtette a Biblia szerint, mielőtt a teremtésbe fogott a megoldást is, kidolgozta, de ahogy ez nem ment, nem megy az ember nélkül, úgy nem ment a bűnbeesés sem az ember nélkül, nem Isten lökte bele, ebbe az ember szabad akaratúvá teremtette, kellett az ő együttműködése, az ő tevékeny hozzájárulása ahhoz, hogy mindez megtörténjen, megtörtént, és most innentől kezdve a világ egy egészen más logika szerint forog, és így vált szükségessé az, hogy Isten a helyreállítás kegyelmével próbálja meg újra visszaformálni saját képére az embert. Imádkozzunk most!
Kérdőre van, hogy téged lázat jelenleg. amik olyan könnyű, nem egyik munka alkodik, hanem istenkedik. Kérjük, hogy mi anyagunk ahhoz is bátorságot, hogy ezt újra és újra, amikor nyíltan vagy rejtett holnapban előttől, akkor ezért szembenézünk, és ennek elmenődünk. Kérjük, hogy állj meg bennünket egyre kevésebb világossággal, de azzal is, hogy a te megszólító, újra és újra utánunk jövő szabadat mindig, úgy meg tudjuk tagadni. Amen.